ha már itt tartunk, hogy a felnőtt társadalomra hát nem igazából jellemző manapság ez a fajta nyitottság, mert ez ugye az is kell, tehát a közösség életnek az egyik legfontosabb alaptétele, hogy az egyének nyitottak legyek az egymás közötti kommunikációra, vagy az együttműködésre.
Igen.
Ma viszont éppen ennek az ellenkezőjét lehet tapasztalni nagyon sok fele.
Hát nagyon sok fele, szóval nem kizárólagosan csak ez, de nagyon sok fele. Vitathatatlanul, na most itt ugye egy nagyon alapkérdés, hogy milyen is a viszony. A gyerekeket mégiscsak valamilyen úton, módon irányító pedagógusokkal, az a pedagógusok is a gyerekek között. Na most, ha itt nem tudjuk kialakítani azt következetesen, hogy egy olyan partner viszony jön létre, ahol az a gyerek most... nem minden párhuzam sántít, de mondjuk mind beosztott idézőjelbe teszem, jelentkezik a tanárokkal való együttműködésben, az ne egy alárendelt ember legyen. Az egy olyan társ legyen, akivel megbeszéljük, megvitatjuk, akiket meggyőzni próbálunk, nem egyszer utasítással, parancsal, akikkel, ha kell, konszenzusra, már gyerek vonatkozásában is konszenzusra jutunk, akivel, ha kell, okos kompromisszumokat tudjuk áthidalni. Hát különböző érettségkori sajátosságokból, előző életútból fakadó olyan törekvéseket, amelyek nem egyeztethetők össze a demokráciával, a méltóság megőrzésével, a humanizmussal, hogy ezzel a gyerekkel tudjunk együtt dolgozni. Ahogy a munkában kell kooperálni, itt is kell. Nem véletlenül beszélünk már a tanításban az interaktív szerepről, az interaktív vitás szükségességéről. Ez nem csak a tanításban van így. Az egész iskolai életben, létben, a gyerek és a pedagógus között ez az interaktív partner viszony kell, hogy kialakuljon, amelyikben nagyon odafigyelünk a gyerekek véleményére, javaslataira, mindent abból, amit lehet, komolyan veszünk, és mindent, amit ma nem elfogadható, magyarázattal, érveléssel próbálunk vele megérteni.
Milyen formái, milyen fórumai lehetnek ezeknek a...
Elég sok. Hát most csak azt mondom magának, hogy akár egy osztályfőnöki óra, vagy akár egy osztály közösségnek a különböző terveinek a megbeszélése, kialakítása, akár egy erkölcsi problémának a megvitatása, akár egy kirándulás és az ottani viselkedés, az ottani egymáshoz való viszonyulásnak a miensége. Hát most már nem beszélek arról, hogy az iskolai ünnepségeknek is, ez a formalizmus, ez néha az embert, vagy hát még sokszor élő formalizmus, néha az embert inkább elriasztja, mintsem, hogy azt példázná, hogy na, itt mi most együtt örülünk egy sikeres tanévnek. Vagy itt most együtt futunk neki valami újnak, ami kezdődik a tanévnyitással. És kell mondanom azt, hogy a napközi otthonban, a kollégiumban, a különböző tanulói klubokban, szakkörökben, különböző rendezvényeknek a megalkotásában, vagy véghezvitelében, ahol együtt dolgozunk, ahol ki kell, hogy alakuljon munkamegosztás, értelmes munkamegosztás. Sőt, azt kell mondom, hogy az iskola, a pedagógusok és az igazgató viszonyában ugyancsak az, hogy közös munkát végzünk, közösen végezzük ezt a munkát, tehát már tervezéstől kezdve egy demokratikus stílusnak a megvalósítása az, hogy megkérdezem, hogy komolyan veszem, hogy mérlegelem a pedagógusoknak a javaslatait, vagy a nem pedagógus dolgozóknak a javaslatait, hogy ezt érzi a tantestület, hogy tényleg érdekli az igazgatót, nem azért teszi, mert azt mondja, nem tudom én, milyen utasítás, vagy rendelkezés, vagy kézikönyv, vagy szakirodalom, hogy demokratikusan kell tervezni, hanem azért, mert engem tényleg érdekel. Én oda tudok figyelni, engem izgat, és érdemi választ tudok megfogalmazni, hogyha valamiben azt kell mondanom, hogy erre ma még nem érett meg vagy az idő, vagy ez nem felel meg talán azoknak a közös hosszabb távú céloknak, amelyet meg akarunk együttes elhatározás alapján valósítani. Tudja, egy nagyon érdekes dolog, hogy sokszor azt mondjuk, hogy nincs rá időnk. Pedig ez nem idő kérdése. Ez annak kérdése, hogy a munkát, ami elfoglal bennünket, ami elvon, hogy úgy mondjam, a beszélgetésektől, a vélemények, az a dialógust, a tantösszetbe, stb. Hogy ezt a munkát nem ennek a terepének tekintjük. Hát abban kell, hogy ez elsősorban jelentkezzen. És csak annyit mondanék hozzá, hogy egy pedagógusnak is, és egy gyereknek is a motiváltsága, az dönten azon múlik, hogy érzi-e, hogy egyrészt ez a feladat érdemi, és nem pedig valami formális, hát mechanikus előírás következtében hagyjuk végre. Másrészt pedig, hogy nekem abban szerepem és felelősségem van, és ez a szerepem és felelősségem, ez se formális.
Igen, hát szóval ugye ez egy köztudott dolog, hogy az oktatásban is mindig talán az egyik fő probléma az volt, hogy a diákok ugye, hát ami kötelező, és amit úgymond idézőben rá kényszerítenek, hogy ezt meg ezt tanul, meg vagyok arra a kötelező olvasmányok esetében, és igen, azt ugye nehezebben csinálják, vagy nem igazából kedvel csinálják, amikor pedig valamennyire szabadságot adnak számukra, és hát kreativitást is igénylő feladatokkal bízzák meg, akkor már ugye nagyobb kedvel dolgoznak, meg tanulnak.
Hát hogyne. Hát nagyon sokszor beszélünk sok minden módszeréről a motivációnak, a legfőbb az ez, hogy amit csinálunk, az érdemleges, az szükséges, az nélkülözhetetlen, és amit én ebbe csinálhatok, ez komoly, felelősségteljes, olyan dolog, amiben ráadásul én megmutathatom magamat, és megmérhetem önmagam előtt, és megmérhetem mások előtt magamat. Ez a legfőbb motivációs tényező. Ha ez hiányzik, akkor minden csak kényszeré válik. És azért már kényszerítésből elég volt. Úgyhogy azt hiszem, hogy józanul gondolkodó fiatalok és felnőttek előbb-utóbb azért ebbe az irányba fognak menni, mert érzik, hogy ez nekik alapvető érdekük. És akkor, amikor feladatokról, célukról, közös elszállásokról van szó, akkor azt éreznie kell egy embernek, hogy ez az én érdekem, valós érdekem, és hát meg is felel, amit én konkrétan csinálok az én érdeklődésemnek, és az én hát személyes törekvéseimnek. Tehát összetalálkoznak itt a közös és az egyéni.
Igaz az, hogy a felsőoktatásban azért jóval szabadabban kezelik a hallgatókat, mondjuk a középiskolákban, tehát hogy azért ott már egyfajta alkotói szabadság van az embernek a felsőoktatásban, vagy legalábbis így kellene, hogy legyen, ugye? Ez így van?
Igen, ez így kellene, hogy legyen felnőttek. Szóval, bocsánat, szavazó állampolgárok. Tehát...
De ez így van, mert azért látjuk, hogy még mindig vannak úgymond középiskolás módszerek és a felsőoktatásban.
Szóval én azt tudom önnek mondani, én valamikor felsőoktatással dolgoztam, foglalkoztam kifejezetten. Én azt tudom önnek mondani, hogy voltak, talán vannak is, nem szeretném ezt tagadni, mert most annyira azért nem vagyok benne a felsőoktatásban. Vannak olyan műhelyek, tanszékek, ahol tényleg oktatók és adott tudomány iránt érdeklődő hallgatók együtt dolgoznak, ahol segéd munkaerő, de a szó nemes értelmében a diák, ahol megvitatjuk azt, hogy is menjünk tovább a tananyagban, az, hogy mik voltak a jó módszerek. Én nem akarom magamat előtérbe állítani, de én nem tudtam elképzelni úgy egy tanévet, hogy előtte a hallgatói csoportommal valahol, ha lehet, kötetlenebb, oldottabb körülmények között meg ne vitassuk azt, hogy na most akkor a következő tanévben mikre helyezzük a hangsúlyt, mit szólnak hozzá, melyik módszerek voltak azok, amelyeket az előtte a tanévben jó volt, ki az, akit ez különösen érdekel, ki az, aki mondjuk nyelvet tud, és ebben be tudnak kapcsolódni. Tehát én enélkül elég nehezen tudom elképzelni, nekem ott már félig meddig kollégám az a leendő hallgató, aki oda kerül. Persze, semmiféle olyan, hát, hogy úgy mondjam, túlzásoknak nem vagyok híve, hogy az a hallgatók mondják meg azt, hogy mit tanítsunk. Nem, ezt közösen kell alakítani, de ott kell legyen a szakembernek, a tudósnak az a többlet tudása, amitől ő szakember és amitől tudós. Ha ez nincs, akkor nincs meg a haladásnak és a fejlődésnek az igazán észszerű, racionális útja. Én úgy gondolom, hogy a felsőoktatási intézményeinknek igen, egy jelentős részében számos tanszéken, én is tapasztaltam, van olyan, ahol nebulók még a diákok.
Nem tekintik felnőttnek őket?
Nem. Én úgy szoktam volt mondani, hogy még mindig rövid nadrágba járhatják őket, holott már hosszú nadrágba kellene járniuk. Azaz, az a helyzet, hogy úgy írják elő számukra a kötelezettségeket, úgy kérik őket számon, úgy oktatják ki őket, úgy leckésztetik meg őket, ami már ebben az életkorban egyáltalán elfogadhatatlan, de ebben az életkorban különösen sértő, és különösen bántó, és elriasztó a diák számára. Úgyhogy én csak azt tudom ennek mondani, hogy a felsőoktatási intézmény is pedagógiai intézmény. Furcsa, ugye, amit mondok? Hát mi oktatunk, és kellene nevelnünk is. Hát különösen a mesterfokozaton, hogy így mondjam ma, tehát az egyetemi szintű képzésben, hát nevelődik az értelmiségi elit, akikből nagyon jelentős részben a politikai elit is kikerül. Hát mire neveljük ezeket? Hát ha nem arra, hogy önállóak legyetek, felelősségteljesek legyetek, legyenek jogaitok, de legyenek kötelességeitek, és tudjátok ezt harmóniába hozni. Ha nem arra, hogy kezdeményez, újíts, tégy javaslatot, légy bátor ebben, de légy felelősségteljes is ebben. Ha nem arra, hogy az értéket tud észrevenni, kiválasztani, hát akkor, amikor mondjuk az interneten bejönnek a különböző ellenőrizhetetlen információk, akkor nem tudok odaállítani minden gyerek és minden ifjú felnőtt mellé egy rendőrt, hogy most azt mondja, hogy már pedig ez, hogyha mit tudom én, szallamon jött volna be, akkor ugye a határon lefoglaltuk volna, vagy egy anyukát meg egy apukát, aki azt mondja, hogy ez így nem jó, belül kell legyen a értékválasztás képessége, és ezt kicsikortól kezdve kell, de a felsőoktatási intézményben mindenképpen. Mindenképpen, mert akkor lehet, hogy amit elsajátít az eszköz, az az emberiség ellen is fordítható lesz, és nem pedig az emberiség érdekében, hát ezzel már találkoztunk az elmúlt években, globális problémák is tömegénél.
Köszönjük szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm.